60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországra sokan példaként, viszonyítási pontként tekintenek a világban. Ez igaz az ország patrióta politikájára és a Hungary Helps programra is, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbert Tristan ennek egyik bizonyítékaként említette, hogy ezen a héten két meghatározó amerikai médium, a baloldali New York Times és a jobboldali Fox News is foglalkozott munkájukkal, idéztek a washingtoni látogatásán tett nyilatkozataiból. Látogatásán találkozott a Trump kormányzat külügyi segélyekért felelős vezetőtisztviselőjével. Beszélgetésük középpontjában az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége által a Biden adminisztráció alatt finanszírozott baloldali politikai korrupciós rendszer állt, amely beavatkozott Magyarország belügyeibe, írták. Az elmúlt években számos válsághatás érte a világgazdaságot. A globális pénzügyi válságból való kievickélés után a világjárvány tette próbára a világ országait és vállalatait, majd jött a háború és az abból fakadó szankciós politika. A magyar gazdaság azonban minden válságból győztesen került ki, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszter kijelentette, nagyon kevés ország mondhatja el magáról azt, amit mi, hogy a világjárványt követően több magyar embernek volt munkája, mint azt megelőzően, és most is foglalkoztatási rekordot döntünk, hiszen 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon, és ilyenre korábban még soha nem került sor. Ezeket a munkahelyeket ebben a nemzetközi környezetben azonban meg kell védeni, és folyamatosan új munkahelyeket kell létrehozni annak érdekében, hogy a magyar családok élete kiszámítható legyen, és megélhetésük is biztosított legyen. Ezt úgy lehet elérni, hogyha újabb és újabb beruházásokat hozunk Magyarországra, újabb és újabb gyárak épülnek Magyarországon, hangsúlyozta. Az év második felétől a nyugdíjasoknak egy meghatározott összeghatárig visszatérítik a zöldségek, gyümölcsök, valamint a tejtermékek áfáját, mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitályos Eszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elszabaduló élelmiszerárak, a multik mohósága a magyarokat károsítsa meg, ezért, hangsúlyozta, határozottan fellépnek a drágulás ellen. Úgy fogalmazott, hiába kapálóznak Brüsszelben, a magyar kormány megvédi a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is. Kegyetlen időszak következik, olyan rettenet vár ránk, amellyel nem találkoztunk az elmúlt 70 évben, mondta Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke vasárnapi évértékelő beszédében Budapesten. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, nagypályás történelmi meccs kezdődik, olyan dolgokkal, kihívásokkal, konfliktusokkal fogunk szembe találkozni, olyan szerepekkel és szereplőkkel, akiktől és amelyektől elszoktunk. Azt mondta, pártja a sokszorosára növelni a bankok feletti ellenőrzést, és erős állami szabályozást vezetnének be a banki költségek esetén. Gyurcsány láthatóan továbbra sem érti a világ történéseit, sem Magyarország érdekeit ebben a világban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán vasárnap arra reagálva, hogy Gyurcsány Ferenc DK elnök is megtartotta idei nagygyűlését, mint Hidvégi Balázs fogalmazott, valami kis teremben. Egyelőre nehéz eldönteni, hogy ez, vagy a Tisza párt MLM haknia volt a kínosabb, értékelt Hidvégi Balázs, aki bejegyzésében kiemelte. Az maga az abszurd kategória, hogy éppen az az ember beszél a jó kormányzásról, akinek a katasztrófa kormányzása teljes gazdasági, politikai és morális csődbe juttatta Magyarországot, és hozzájárult a Fidesz kétharmados győzelméhez. Végül az időjárásról. Hétfőn a Tiszántúl kevésbé felhős tájain is megvastagszik a felhőzet, azonban főként az Észak-Dunántúlon szakadozhat, csökkenhet is. Délután legfeljebb már csak az északkeleti tájakon, elsősorban az északi középhegység keleti felén, Szabolcsban fordulhat elő gyenge havas eső havazás. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 9 fok között várható, ennél kissé hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet. Híreket hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Az egészségügyi dolgozók saját testi-lelki jólétüket gyakran háttérbe szorítva nap mint nap mások gyógyulásáért küzdenek, miközben a folyamatos fizikai és mentális megterhelés komoly hatással van egészségi állapotukra. A Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza és a Magyar Kórházszövetség február 13-án megrendezett országos konferenciája idehaza elsőként fókuszál erre a rendkívül fontos, ám eddig kevés figyelmet kapó témára. Műsorunkban professzor dr. Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem általános stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese, valamint a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi kar sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének intézetigazgató egyetemi tanára a szakdolgozók jólétének meghatározó tényezőiről beszél.
Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor a Manchesteri Metropolitan Egyetemen lehetőségem volt a THD-mat elkezdeni, akkor a témám az az átlag well-being-jéről szólt. Ez egy érdekes sajátossága talán annak a szemszögnek, amit én most erről itt önöknek fogok beszélni. Jól lehet az elmúlt 20 évben azért sok minden mással is foglalkoztam, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy az élet egy érdekes rendező, mert most pont az egészségügyi szakmai kollégium kapcsán újra visszatértem ehhez a témához, jelesül a megelőző orvostan népegészségügyi és a kórház higiéné kapcsán, tehát számos pont van, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuálisra teszi a kérdéskört és azzal való foglalatoskodást, még egyetemi aspektusból is, még akadémiai katedra oldaláról nézve is ezt a kérdést. Jó, lehet, hogy nem fogok sok újat mondani, mekkora jelentősége van a jólétnek és az egészségnek az egészségügyben, és tulajdonképpen azok a faktorok is elhangzottak, amelyek valamilyen mértékben hát alterálják ezt a kérdést a mindennapjainkban is. Anélkül, hogy túl sokat szeretnék én is a humán erőforrás kérdésével foglalkozni, de akkor, hogyha egészségről beszélünk, akkor nem mehetünk el emellett a kérdéskör mellett, és ugyan az előttem szóló kollégák többnyire hoztak példákat, és különösen WHO példákat hoztak, én most egy kicsit az OECD felé fogok kanyarodni, és nem is bánom, hogy ez így van, mert hogy annyiféle adatforrásunk van bizonyos jelenségeknek a leírására nemzetközi szinten is, azonban a módszertanokban nagyon sokszor különbségeket látunk. Már abban is, hogy kikről beszélünk. Kik az egészségügyi dolgozók, azok, akik az érintettjei. Nagyon sokszor áthallások vannak ugye a gondozásnak más területeire, caring science-re, tehát a gondozásnak a tudományára, a gondoskodásra és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos jól tudni definiálni azt, hogy kikről beszélünk az egészségügyi dolgozók tekintetében. És akkor, amikor az OECD legutóbbi tanulmányát előveszik, akkor bizony európai szinten is valóban említi azt a problémát, hogy nem csak idősödő nemzetekről és európai régióról van szó, hanem kifejezetten arról is, hogy az egészségügyi dolgozók is idősödnek. És én is hoztam számokat természetesen, hogyha megnézzük azt, hogy 2000-ben a 65 év feletti lakosság 16% volt, most éppen 21%-nál tart ez az európai régióban, és 2050-re egészen biztosan 30 lesz. Ez nem hagyja természetesen érintetlenül az egészségügyi szektort sem. Nyugdíjba vonulásnak a kérdése egyre jobban érinti az egészségügyi szektort az átlagnál is. A pályaelhagyásnak a kérdése, és hát nem túl sok szó esetben kell foglalkozni azzal, hogy honnét lesz utánpótlás. Ez egyre fontosabb kérdés a magyar egészségpolitika számára, és egyre fontosabb kérdés, azt gondolom. És hogyha csak azt mondom egy gyors közbevető kis blikként, hogy az elmúlt hetekben csináltam egy gyors összehasonlítást, egyelőre csak a felsőoktatással foglalkoztam, és az oda belépő ápolókkal, egészen pozitív számokról tudok beszámolni, hogy nagyon sok ápolót vett fel a rendszer az elmúlt időszakban BSC fokozatra. Ápoló hallgatónak a jelentkezettek száma fölfelé ívelő tendenciát mutat. Ugyanakkor egy kicsit, hogy is mondjam, felborzoló számot fogok mondani akkor, hogy hányan maradtak a magyar egészségügyben dolgozó ápolók közülük. Szeretném jelezni, hogy több mint 70%-uk nem maradt a magyar egészségügyben jelen pillanatban. Ezek természetesen ilyen nagy adatok, meg ilyen további elemzést igénylő kérdéskörök, nyilván az egészségpolitikának ezzel én azt gondolom, hogy tennivalója van, és nagyon fontos az, hogy honnét származnak ezek az adatok, mennyire validak ezek az adatok. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az ellátási igények is jelentős mértékben átalakultak, krónikus életvégi ellátásoknak a felerősödése sürgősségre egészen más és sokkal komolyabb terek helyeződtek, és ebben megint nem kívánnék belemenni, súlyosabb esetösszetétel és nagyobb munkateher természetesen az ápolókon, akik ott vannak a betegágy mellett. És amit nem szabad elfelejteni, az, hogy az elmúlt időszakban egy hatalmas technológiai robbanás következett be az egészségügyi ellátórendszerben, ez tart ma is, és még intenzívebbé fog válni az elkövetkezendő időszakban. A dolognak a lényege az mégiscsak ott van, hogy ezt meg kell tudni tanulni, használni az új technológiát, és ebben bizony azokat a skilleket is fel kell hozni, upgrade-elni kell az ápolóknál, a szakdolgozóknál is, amivel ehhez viszonyulni tudnak, amivel ezeket az új technológiákat jól tudják érteni. Be kell építeni ezeket a skilleket a folyamatos képzésekbe, továbbképzésekbe és az alapképzésekbe. Egyaránt erről beszélünk, úgyhogy digitalizációnak a kérdése és infokommunikációnak a jelentősége az egészségügyben. És végezetül csak még egy nagyon fontos momentumot szeretnék megvilágítani ebből a tanulmányból, amelyik arról szól, hogy az önálló orvosi működésnek határszab önmagában az orvosi tevékenységet támogató szakszemélyzet is. Tehát hatékonyság romboló hatása van, hogyha nincs megfelelő számú képzettségű egészségügyi szakdolgozó rendszerben. Néhány adat arról, ami az európai új létszámokat illeti. Örömteli az, hogy az európai régióban az ápolóknak a száma valamennyi országban az elmúlt időszakban növekedett. Ugyanakkor, ha az átlagokat megnézik, hogy ez hogy alakult 1000 lakosra jutva, egy dolog biztos, hogy Magyarország a sereghajtók között van. Az utolsó három olyan ország között tartozik, ahol az 1000 főre vetített ápolóknak a száma a legalacsonyabb. Én most ezt nem kívánom kommentálni sem megértékelni, sem csupán témként közlöm most ezt önökkel, mindenki le van belőle nyilván következtetéseket a saját maga praxisára nézve. Egy apró megjegyzést teszek hozzá, hogy a módszertan, hogy kiket tekintünk ápolóknak, az nem egységes. Sem az OECD felé történő jelentésnél, sem a WHO-nak történő jelentésnél, sem a magyar KSH statisztikában történő adatközléseknél. Ez némelykor azért egy konkrét probléma, különösen akkor, hogy tervezni kell a humánerő forrás struktúrát. És akkor nézzük meg igazándiból, ami a felkérésemnek a fókusza volt, hogy próbáljam meg összeszedni azokat a komponenseket, amelyek az ápolóknak az egészségét, jólétét valamilyen módon befolyásolják. Engedjék meg nekem, hogy egy kicsit ilyen öncélú módon tegyem ezt, hogy a kommunikációban azokat emeljem ki, amelyeket az én meglátásom szempontból fontosnak kell kezelnünk. Minden esetre beszélni tudunk olyan determináló faktorokról, mint a fizikai jólétnek a kérdése, ide sorolható táplálkozás, alvás, fizikai aktivitásnak a kérdése önmagában, foglalkozás egészségügyhöz kötődő kérdések, munkahelyi kockázatok, azt gondolom mindenki számára világos, hogy miről beszélek. A mentális jólétnek a kérdése, amire a WHO, mint hallottuk, ugye egy önálló szörvét indít el. Ugyanakkor ehhez hadd tegyem hozzá, hogy a keresztmetszeti vizsgálatok meg a folyamatos longitudinális monitoring között lévő módszertani különbségekből eredő eredmények azért egészen másfajta következtetésekre is engedhetnek bennünket jutni. Én nem ellene vagyok még egyszer a felméréseknek, hanem nyilván mindegyik arra jó, amelyik a limitáció mellett ezek értelmezhetők. Morális jólét. Kevésszer beszélünk róla, egy kicsit elvontnak is tűnik, de minden nap megélik az ágy mellett dolgozó kollégáim ezt. Akkor, amikor mondjuk nincsen olyan méretű granul, nem érhető olyan perifériás granul formájában, nem tudom a betegemnek azt adni, amit protokoll szerint módszertanilag adnom kell, hanem rögtönzésekhez kell, hogy nyúljak, amely egyébként nagyon jó, mert egészen jók az ápolóink és a szakdolgozóink a rögtönzésekben, ezt azért önmagában megvallhatjuk. És ez kizárólag azért fontos kiemelni, mert hogy a betegeink jóléte is ezen múlik, az egészsége is azon múlik, hogy mennyire jól tudnak némikor az orvos kollégák vagy az ápoló kollégák rögtönözni. És hát végezetül, amit a szakirodalom ugyancsak fontos determinációnak tart, ez a szociális társadalmi jóléte az ápolóknak, amiben bizony benne vannak azok a fajta kapcsolatrendszerek, amelyekkel ő működik nap után. Ezeknek az erőssége Már 24 néhány évvel ezelőtti tanulmányban is Magyarországon is bizonyította azt, ahol a társas támogató közegnek van ereje, ott a jól léte az ápolóknak, a szakdolgozóknak is sokkal jobb. És ma már kell, hogy beszéljünk ugye azokról a fogalmakról, mint megfélemlítés, lekezelés, verbális agresszió, és folytathatnánk a sort. Tehát ezek is folyamatosan egyfajta mellette lévő tényezők, azon túl, hogy persze az anyagi jólét, az anyagi megbecsültség az mindenkor valamilyen fajta prioritást élvezett. Szóval a jólét előmozdításában az egészségügyben ugye sok minden tényezőt figyelembe vehetünk, sok mindenen múlik az, hogy az ápolóknak, a szakdolgozóknak a jóléte, hogy alakul, külső környezeti feltételek, szervezési keretek, szabályozás, irányelvek, és hát természetesen a mindennapi feltételeknek az optimális elérhetősége, és ezt azért feltétlenül alterálják olyan szempontok, amelyek kifejezetten individuális aspektusúak, hogy csak egy szót mondják, és majd fogok még egy gondolatot hozzátenni, a maga a személyisége az ápolónak, és természetesen olyan szervezeti keretrendszerek, amelyek túlmutatnak az egyénnek a lehetőségein és a képességein abban, hogy a mindennapokat jól létben és egészségben élje meg. És akkor néhány olyan gondolat, amelyik én azt gondolom, hogy megszívlelendő, nem régi tanulmányokban fogalmazták ezt meg kifejezetten ápolók és egészségügyi szakdolgozók kapcsán. Vagyis az első olyan, amit én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, az, hogy mindenki felel a saját egészségért és a jólétért. Itt kezdődik a dolog. És ott folytatódik, hogy mennyire vagyok tisztában a saját egészségemmel, és azzal, hogy csak egészségesen tudok segíteni a betegnek is, vagy a rászorulónak is. És a sacrificing kifejezést ma előadóink már használták. Tehát az önfeláldozásnak van egy határa, amit bármennyire is hivatásként tekintünk a szakmánkra, és gyakorló kivonulóként én is 10 évig aként értem meg nap után, ennek azért vannak limitációi és határai. És ez pontosan oda vezethető vissza, hogy mennyire figyelünk oda magunkra, mert érték minden ember a társadalomban, az ápolók, az orvosok, a szakdolgozók is értékek, csak ők ezt fogadják el, hogy ők maguk értékei ennek a rendszernek, és fordítsanak magukra ilyenfajta figyelmet és energiát. Ezt az Amerikai Ápolási Szövetség egyébként meg is fogalmazta, hogy etikailag mit vár el az ápolóktól, akkor, hogyha hitelesen kívánják ezt a hivatást gyakorolni, természetesen azt, hogy táplálkozzanak, mozogjanak, stb. Persze lehet ezt mondani, erre azt mondani, hogy ez túl teoretikus, és én itt beszélek ilyenfajta elfont fogalmakról a magyar egészségügyből kiindulva, de higgyék el, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mégiscsak fölismerjük ezt a kiindulási pontot, ezt az origót, hogy rajtunk múlik ez a dolog. Én az elsősegély órákon mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk segíteni egy másik bajba jutott embernek, hogyha mi is képesek vagyunk, mint fizikálisan, mint mentálisan ezt tenni. És annál többre is. Mert azért azt lássuk be, hogy a mi szakmánk az ennél többet követel meg, abban a tekintetben is, hogy váratlan helyzetekkel kell tudni mit kezdeni. Ezt nem csak fizikailag kell tudnunk rendezni, hanem mentálisan is kell tudnunk rendezni. Ha ezekre nem vagyunk készek, gyakorlatilag úgy belesüppedünk a munkánkba, akkor észre se vesszük, hogy a világ egyébként elmegy mellettünk és körülöttünk. Szóval ezeket mind tudjuk általában, de azért nem tudjuk mindig apró pénzre lefordítani ezt a dolgot, és ugye sokat beszélünk ennek teoretikus hátteréről, minden egyébről, de hol vannak azok az eszközök, amikkel rábírjuk magunkat először, és hol vannak azok az eszközök, amikor rábírjuk a kollégáinkat, a közösségünket, amiben dolgozunk, hogy de akkor tegyük meg a következő lépést, legyünk kitartóak, próbáljuk meg következetesen szervezett részeként ezt alkalmazni. Irodalom megint csak persze az, hogy az egészségfejlesztésben, az ápolók körében milyen tényezők azok, amelyek befolyásolják azt, hogy hajlandóak a jólétükért, egészségükért tenni. Intrinzik, extrinzik faktorokról beszélhetünk hosszasan, ezt nem fogom hosszasan vesézni, már csak azért sem, mert ennek számos komponensre szintén elhangzott a mai napon, akár a munkarend alakításától kezdve sok minden másik, és nem csak az európai régióban, hanem globálisan tekintve ilyen megoldásokat találtak. Ezek a megoldások olyanok, amelyeket szakirodalmi szinten már mások, hogy így mondjam, kritizáltak, tehát van egyfajta validitás mögötte abban a tekintetben, hogy ezeket hitelesen végig lehet csinálni, És hogyha ezt a körképet szeretnénk megnézni, akkor volt erre egy tanulmány, az ápolásnak a jövőjéről szóló tanulmány 2020 és 30 között vizionálta önmagában ennek a helyzetét, illetve mutatott be olyan eszközöket, amelyek érintik a különös tekintettel az ápolókat. Ebben, ahogy milyen targeteket, milyen célpontokat jelöltek meg, ahol biztosan az ápolókkal foglalkozni kell, fizikai aktivitás, táplálkozás, élvezeti szerek, reziliencia kérdése, mentális egészség, kompetenciák, munkai erőszak, kirekesztés, rasszizmusnak a kérdése. És ezek közül én csak néhányra szeretnék fókuszálni, hogy hol vannak már megoldások, és hol vannak jó megoldások ebben a kérdéskörben. Egy fontos előrevetést tettem szükségesnek hangsúlyozni, ez pedig arról szól, hogy szükség lenne még több randomizált, kontrollált vizsgálatra. Tehát az a módszertan, amit ajánlunk, az ne egy jó ötleten, egy jó iniciatíván alapuljon, hanem nézzük meg egy kicsit a tudománynak a kritikus szemszögén keresztül is, hogy valóban hozza ezt az a hatékonyságot, és ha hozza a hatékonyságot, akkor sokkal könnyebb egészségpolitika számára ajánlani azt, hogy erre áldozzon az egészségügy vagy az egészségpolitika, mert végső soron ez nem csak egyéni kezdeményezés és erőforrás kérdése, hanem, ahogy elhangzott, az országnak, a régiónak van erre szüksége, hogy ebben előre lépjünk. Ez vonatkozik itt a fizikai aktivitásra. Másik kérdéskör az élvezeti szereknek a használata. Az Amerikai Egyesült Államokban iszonyatos probléma az ópiát túlhasználat minden szinten, nem csak az egészségügyben, az össztársadalmi probléma, most ezen próbálnak meg nyilván különböző módokon urrá lenni, de az egészségügyet különösen érinti ez a kérdés, így mondjuk persze hozzátehetjük folyamatosan az alkoholt, vagy túlhányzást, vagy egyéb más olyan típusú élvezeti szereket, amelyek az itteni régióban is jelen vannak, vannak erre is olyan típusú programok, amelyeknek a segítségével ezeket a célokat el lehet érni. Az egyik leghatékonyabb tréningnek, és ez egy nagyon érdekes dolog, mutatkozott ez a bizonyos reziliencia programoknak a bevezetés. Nagyon örültem, hogy láttam, hogy a programban ezzel a kérdéssel részletesebben is fognak foglalkozni, én nem gondolom, hogy én ennek szakértője vagyok. Viszont azt tudom, hogy iszonyatosan nagy jelentősége van a reziliencia kérdésének. Nem csak azért, mert az EU-s forrásokat is így nevezték el, hogy reziliencia fundok, és az ellenálló képességünket ugye próbáljuk erősíteni, hanem bennünk is van, és szükséges, hogy ezt az ellenálló képességet erősítsük. Ez egyébként a személyiségnek különállóan része is, hogy reziliensek vagyunk. Nem csak az immunrendszerünk az, hanem a személyiségünk is reziliens. A kérdés az, hogy ezzel utána mit fogunk tudni kezdeni. Tudjuk ezt tudatosan alkalmazni, nem véletlen, hogy a kognitív viselkedés terápiákkal is összekötötték már ezt a kérdést. Különösen ugye mentőtiszt kérdésben vagyok benne az elmúlt több mint 20 évben, és ott például a bajtársaknak, a potenciális bajtársaknak a képzésében az, hogy tudjak mit kezdeni abban a kritikus helyzetben, amikor ösztönösen cselekednék. De szükségem van arra, hogy ezt az ösztönt kontrolláljam, mert különben el fogom veszíteni magam fölött is, meg a szituáció fölött is a józanésznek a lehetőségét. Szóval ezek innét indulnak, és nyilván ennél komplexebbek, csak az irodalomból vett példával szeretném alátámasztani, hogy ez működik, és ez biztos, hogy valamilyen szinten érdemes rendszerszerűvé tenni. A másik ilyen dolog, ez a bizonyos mentális egészséghez kapcsolódó mindfulness kérdés. Ez is nagyjából egy 15 éve, 20 éve kezdett egy ilyen fancy, szexi, divatos fogalommá bekúszni ebben az érában is, és sokan tudják, hogy mit jelent, sokan vélik tudni, hogy mit jelent, de igazándiból nem nagy dologról van olyan értelemben itt sem szó, hogy magunkat kell egy kicsit trenírozni, annak érdekében, hogy vegyük észre, hogy mik történnek velünk. Tudok-e a betegre koncentrálni? Reggeli példa az egyes belgyesztő klinikán kiváló példa. Tudok-e elvonatkoztatni a szituációtól, vagy bele kell merüljek abba a szituációba annyira? Tudom, hogy mi zajlik körülöttem? A betegre figyeltem, vagy arra, hogy tegnap mi történt, vagy arra, hogy az egyik kollega mit mondott a másiknak. Típusos helyzet, műtéti helyzetekben, különösen, ha a beteg nincs is altatva. Miről beszélgetnek a kollégák? Ugye ott fekszik a beteg, és akkor a műtéti asszisztens kollega, meg az operatőr elmeséli, hogy a hétvégén éppen ki, mit, merre és hogyan, és nem tudom. Ja, és egyébként operáljuk a beteget, tehát ez egy részletkérdés. Nyilván, ha majd kell, akkor odaszólunk neki, hogyha is szükséges ahhoz, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, és így tovább. Nem karikírozni szeretném, félre ne értség, csak ez a rutinnak a része, mennyire vagyunk mindful gyakorlatilag ebben, mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mi bent vagyunk az ellátórendszer részében és a közepében, és ezzel foglalkoskodnunk kell. És akkor végezetül csak arra virágítanék rá, hogy ez a kérdés nem egyéni kérdés, hanem ez gyakorlatilag mindannyiunknak a kérdése, és erre lehet természetesen az egészségügyi ellátási szerkezetben, szervezetben megoldásokat keresni a munkai szervezeti kultúrán belül, és azért örültem neki, hogy Velkei főigazgató úrék ezt már régóta, és természetesen a igazgatóasszony is ezt fölvállalták és viszik, mert ez egyelőre egy ilyen fáklyának tűnik, amit inni kell ebben az országban is, mert hogy egyre kevesebb lesz az emberi erőforrás, akiket ebben a tekintetben meg lehet szólítani. Sok érdekeltje van persze ennek a témának, és engedjék meg, hogy végezetül az érdekeltek közül, hogy ki mennyire fontos ebben a kultúrának a felépítésében, néhány kulcspozíciót említsek meg, ápolásvezetőknek a szerepe. Nem hisszük el, hogy mennyire jelentős az, hogy ki az ápolásvezető. Nem azért, mert őre kellett rámutatni utoljára, mert már senki nem vállalta el a vezetői feladatot, és akkor ő lett, vagy egy tudatos kiválasztódás, tudatos szerepfölvállalása, mert egészen odáig, hogy a betegnek a gyógyulása múlik egy ápolásvezető. Nem tetszenek elvinni, de tanulmányok bizonyítják. Mortalitásra hatása van. A munkakörnyezetre, a toxikus munkakörnyezetre, vagy a nem toxikus munkakörnyezetre is. És akkor még a kedvenc dolgom abban, hogy kinek van még szerepe ebben a kérdéskörben, képzőintézményeknek. Kérem szépen, az OECD tanulmány sok mindennel foglalkozik, és azzal is, hogy a PISA vizsgálat részeként, ami valószínűleg tudnak, hogy közoktatásban zajló, ugye iskolások megkérdezése általában 15 éves korosztályt kérdezik, megkérdezik tőlük most már egy jó ideje, hogy ki szeretne az egészségügybe jönni. Ki szeretne a szociális szférába jönni. Mit tetszene gondolni, hogy milyen adatokat kaptak Magyarországra nézést? Hát olyanokat bizony sajnos. Tehát jelen pillanatban nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy a bent lévő kollégáinkat meg kell tudni tartani a magyar egészségügynek és a betegeinknek, nem az a kérdés, hogy lesz-e utánpótlás. És itt jön be az a kérdés, hogy bizony az iskolákban kell elkezdeni egyáltalán azt, hogy mi ez a pálya, pályára való felkészítés, pályaszocializáció, az, hogy egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy ő alkalmas való-e erre a pályára, és az, hogy építsük ki benne tudatosan akár a rezilienciának a kérdését, stb. Hogy előzzük meg a burnoutot, előzzük meg a kiégést, és más egyéb olyan dolgokat, amelyekkel nap-nap után küzdködünk. Nem készítjük föl rá a tanulóinkat, hallgatóinkat, amikor belépnek ebbe a pályába, akkor utána nem véletlenül, hogy azt egy hónap után, hogy köszönöm szépen, én nem ezt szerettem volna. Még akkor is, hogyha közben kivisszük gyakorlatra, és ott tölti el az idejét, és folytathatnám a sort, jelentősége van, ezt egy kicsit természetesen magamnak is mondom. Sok olyan faktor van, ami nap mint nap jelen van, és befolyással van az ápolók és a szakdolgozók egészségére, illetve a jólétére. Ezek közül van jó néhány olyan, amellyel viszonylag könnyebb eszközökkel lehet mit kezdeni, és van olyan, amely szervezett megoldásokat fog igényelni, amelyeknek adott esetben pénzügyi konzekvenciá is kell, hogy legyenek, de ezt az egészségpolitikának kell tudni, én azt gondolom, fölvállalni, és az meg magam számára fontos üzenet, hogy a jövendő hallgatók és tanulók tekintetében is kell ezzel a kérdéssel már ideje korán a szakma, a professzió mellett tudni foglalkozni.
Professzor dr. Betlehem Józsefet, a Pécsi Tudományegyetem általános stratégiai és kapcsolati rektor helyettesét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
tabu témáról beszélgetünk ez alkalommal. Országos adománygyűjtő kampány indult a szenvedélybeteg családban élő gyermekek támogatására. Ehhez a kampányhoz EGRI nagykövetek is csatlakoztak. Vendégeink itt a stúdióban Kohári Szilvia, az EGRI Főegyházmegyei Karitász Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatának intézményvezetője, és Juhász Attila, az EGRI börtön korábbi parancsnoka. Szervusztok, Isten hozott titeket.
Köszönjük meghívást.
Mi ez a Köttusa kampány? Ilyen néven indult ez a kampány.
Hát a Köttusa az egy konferencián, ami minden ősszel szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek kapcsán rendeznek meg Budapesten, annak a keretében indult el, vagy akkor volt szó először róla, Békési Téme a nevéhez kapcsolódik, aki az Újraépített Életek című könyvet írta, és ő találta azt ki, hogy kössünk puha sálakat, szimbolizálva azt a körülbelül 400 ezer gyereket, akik ma szenvedélybeteg családban élnek, és ott nőnek föl, és azért kötünk puha sálakat, hogy az a 220 kilométer, ami Budapesttől Pécsig érne az ő soruk a sorban állítanánk őket, az megjelenhessen, kézzelfogható legyen, és hát emellett ugye adományokat gyűjtünk a velük kapcsolatos programokra.
Majd ezekről a programokról még beszélgetünk. Nagyjából 400 ezer gyermek, ez azt jelenti, hogy minden ötödik gyermek érintett lehet a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, ugye?
Igen, hát itt először, ami meg szokott jelenni, az nyilván az alkoholista családban felnövő gyerekek, de én ezt így úgy gondolom, hogy érdemes kiterjeszteni, hogy bármilyen szenvedélybetegséggel küzdő családról beszélhetünk, mert hogy nagyon könnyű, vagy talán könnyebb elképzelni azt, hogyha valakinek alkohol problémája van. Én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok ilyen családot láthatunk a környezetünkben, de ugyanígy az illegális szerekkel visszaélőkről, vagy a szerencsejáték függőkről ugyanígy gondolkodunk.
Mennyire számít még mindig ma, 2025-ben tabunak a szenvedélybetegség?
Hát ugyanaz a szégyen és előítéletes gondolkodás övez, én azt gondolom, mint hát ezelőtt 20 évvel, amikor én szenvedélybeteg segítőként, 26 évvel, mint amikor én szenvedélybeteg segítőként elkezdtem dolgozni. Még mindig nagyon sokat kell arról beszélni, hogy a szenvedélybeteg probléma az egy BNU kóddal rendelkező betegség, és hogy nem pusztán akaratgyengeségről van szó, hogy azoknak, akik különböző függőségekkel küzdenek, azoknak valódi támogatásra, mentális segítségnyújtásra van szükségük, és hogy egy életen keresztül dolgoznak a felépülésükért. És hát ennek a programnak a keretében először van lehetőségünk arról komolyan beszélni, vagy minél több embernek elmondani, hogy ezekben a családokban élnek gyerekek, akik elszenvedik ezt a nagyon nehéz folyamatot.
Majd ezekről a gyerekekről lesz még szó. Attila, te hogyan csatlakoztál ehhez a kampányhoz?
Annak idején a börtönben kezdtünk el foglalkozni pontosan hasonló indítatásból azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülői börtönbüntetést töltenek, mert hogy hatalmas számokról beszélünk ott is. Ma Magyarországon szerintem körülbelül 40 ezer gyerek sorsa kapcsolódik közvetlenül bebörtönzéshez, és érdekes ezekről statisztikákat mondani, érdekes erre utalni. Engem egy személyes tapasztalat indított el ezen az úton, és ez elég messzire vezetett, egészen odáig, hogy egy EGRI kezdeményezésre 2018-ban az Európa Tanács elfogadott egy ajánlást, ami a fogvatartottak gyermekeiért íródott, és kimondottan ezzel a körrel szeretne foglalkozni. Úgyhogy azt gondolom, és azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon komoly probléma mindenféle szenvedélybetegség és a bebörtönzés. Én itt egy kategóriát alakítani ki, mikor a gyerekekről beszélünk, mert hogy borzasztóan traumatizáltak, borzasztóan stigmatizáltak, a helyi közösség kirekeszti őket, az iskolában ők azok, akik megint csak egy marginalizált helyzetbe kerülnek, ők azok, akik a mindennapokban megszenvedik a szülő szenvedélybetegségét, vagy éppen bebörtönzését. Az Európa Tanácsnak volt egy szlogenje, nem az én bűnöm, mégis az én büntetésem, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon helytálló azokra a gyerekekre, akik érintettek ebbe a problémába.
Ez nyilván a börtönben láthattál ilyen gyerekeket, akik akár családtagokat látogattak. Van valami konkrét tapasztalatod, amit most így megosztanál velünk?
Egy történet, ami elindította ezt az egész kezdeményezést az EGRI börtönben még 2010-ben, és azt gondolom, hogy erre mindig emlékezni fogok, és sokszor elmondtam már, de azt gondolom, hogy sokkal beszédesebb, mint hogyha statisztikákat sorolnék a fogvatartással kapcsolatosan. Egyszer egy látogatófogadást ellenőriztem, és a látogatófogadás ellenőrzésnél azt láttam, hogy az egyik asztalnál ült egy édesanyja, egy 30 évkő édesanyja, vele szembe ült az ő édesanyja és a kislánya, három női generáció az asztalnál, és a börtönben lévő anyuka lehetett látni, hogy hogy nagyon megszenvedi azt, hogy szemben ott ül vele az édesanyja és a kislánya, és próbál megélni valami pozitív módon ezt a találkozót, ezt a látogató fogadást, és az édesanyja és a kislány nagyon támogatták ebbe. Azt lehetett látni, hogy szerintem előző nap lehettek fodrásznál, a legszebb ruhájukban voltak. Igyekeztek mindent elkövetni annak érdekében, hogy segítség, támogassák a börtönben lévő lányukat, illetve az édesanyját, és egy nagyon-nagyon szép kép volt. Nagyon szépen lehetett látni, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ő jöjjön ki ebből a gödörből, amibe került, és aztán majd szépen újraépítik az életüket. És akkor mentem ki az intézetből, mikor a nagymama és a kisunoka is együtt kézen fogva kisétáltak, és azt láttam, hogy az idős hölgy, aki nagyon-nagyon összeszedett volt végig, ahogy kért az intézetből, hátrafordult, megfogta két kézzel a börtönnek a rácsait, térdel, hogy ott a járdán, és elkezdett zokogni. És akkor a kisunokája meg belekarolta a nagymamába, és ott sírtak együtt a járdán. És akkor ez nagyon sok mindent elindított bennem. Elsősorban azt, hogy mennyire nem foglalkozik senki ezekkel az emberekkel, mennyire magukba kell hordozni azt a szégyent, amit a bebörtönzés jelent, és mennyire kell még tartani a lelket a börtönbe lévő hozzátartozóba, és nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nagyon bonyolult élethelyzet, amit meg kell oldani, és nem nagyon volt olyan támogató szervezet, ami egy picit is segíteni tudott volna ennek a problémának a kezelésében. Én minden ilyen kezdeményezés, ami a gyerekekről szól, ami a gyerekekért szól, nagyon-nagyon nagy szenvedéllyel tudok támogatni, mert személyesen is tapasztaltam, hogy milyen nehéz és kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a gyerekek. Sokszor úgy érik meg a szülőbe börtönzését, mint hogyha meghalt volna a szülő. Sokszor azt látjuk, hogy illetve erre független kutatások is alapultak, amik azt mutatták, hogy jóval nagyobb eséllyel, 60%-on nagyobb eséllyel fog, hogy az a gyerek is börtönbe kerülni valamikor az élete során, akinek a szülő megjárta a börtönt. Nagyon komoly összetett társadalmi probléma, és azt gondolom, hogy tenni kell azért valamit, hogy ebből az ördögi körből ki tudjuk rángatni a résztvevőket.
Nagyon sok minden elhangzott. Ez a 60% engem szíven ütött, hogy nagyobb eséllyel 60%-uk, akinek a családtagja börtönben volt, az maga is börtönbe kerül. Szenvedélybetegekre is igaz lehet ez?
Szenvedélybeteg családban felnővő gyerekeknél azt szoktuk mondani, hogy ötször valószínűbb, hogy ők maguk is ezt a viselkedésformát fogják választani, vagy valamilyen deviáns viselkedésforma felé fordulnak, akkor, hogyha az egyik szülő szenvedélybeteg, hogyha mind a két szülő szenvedélybeteg, tehát mind a két apa is iszik és anya is iszik, tegyük föl, akkor 70% a valószínűsége annak, hogy ők maguk is valamilyen szerhasználat felé fognak fordulni. Szóval igen, hát ez, én azt gondolom, hogy értelemszerűen úgy van itt is, hogy amit a gyerek lát, azt fogja valamilyen módon megoldás mintaként követni.
A szégyen, a stigmatizáció ugyanúgy a fogvatartottak családtagjaival kapcsolatban megjelenik, mint a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekeknél. Mivel küzdhet egy gyerek, akinek szenvedélybeteg család van, családtagja van, szülő vagy akár nagyszülő, akivel együtt él? Mi jellemző ezekre a gyerekekre, a mindennapjaikra?
Egyrészt én azt gondolom, hogy aki szenvedélybeteg családban nő föl, az többnyire valamilyen módon mégiscsak tud róla. Inkább sokszor azt gondolhatja, hogy őt ez annyira nem érintette, hogy az ő jövőbeli útján ez nem volt olyan jelentős, hogy megtörtént vele, de hát ez van. Ez a természetesség például az egyik jellemző, hogy ahhoz alkalmazkodik a gyerek, amiben van, amiben felnő. Számára ez a természetes, még akkor is, hogyha lennének más lehetőségek is. Az a természetes, hogy neki sokkal nagyobb szerepet kell vállalnia a család életéből, mint a vele egykorúaknak, hogy több felnőtt felelősség rakódik rá, hogy esetleg magától elkezdi radarozni és figyelni a szüleit, az ő viselkedésüket, és igyekszik kompenzálni azt, hogy meggondolja, hogy milyen barátokat visz haza, hogy kiben bízhat. Az, hogy milyen barátokat visz haza, az azért kérdés, mert hogy egy bizonytalan helyzet várja mindig otthon. Nem tudja, hogy az, aki éppen mondjuk iszik, az éppen akkor milyen állapotba kerül. Nem tudja, hogy mi várja otthon. Nem tudja, hogy lesz-e botrány, vagy nem. Hogy lesz-e hangos kiabálás, vagy éppen a szokásos elalvás összeesős részegség esetében a feszült csend. Nagyon sokszor van az, hogy akinek kisebb testvére van, ráhárul az a felelősség, hogy iskolába vigye, vagy hazahozza az óvodából, vagy csomagoljon neki ételt, vagy figyelje azt, hogy megírta a házi feladatát. Tehát sokkal nagyobb felelősséget kapnak, így sokkal hamarabb kell felnőniük, de ez természetes lesz számukra. Nem lesz kiugró, mindig ezt csinálták, ebben nőttek bele, és ez azért veszélyes ez a működés, ha már ennél maradunk, mert aztán ez megmarad a felnőtt életükben, hogy mindent kézben kell tartaniuk, mindent jól kell csinálniuk, mindent végig kell kísérniük, és figyelemmel kell kísérniük, és később a saját gyerekeiknek sem tudják talán átadni a felelősséget, illetve mondjuk a saját házastársuktól is elveszik azokat a felelősségeket, amik az ővé lennének, és egy megborult egyensúly jön létre ott is a családban. Fontos azt is látni, hogy itt a szülők között az eredeti családban az intimitás mindenképpen sérül. Tehát nem látnak egy olyan férfi-női szeretett kapcsolatot, ami számukra valamilyen mintát jelenthetne. Ezt valahogy nekik maguknak újra kell definiálni, és ez vagy sikerül, vagy nem, ez mindenképpen egy nagyon nehéz munka lesz. Bizalmatlanok lehetnek, és sokkal nehezebben alakítanak ki kapcsolatokat. Azok a kapcsolatok, amik kialakulnak, számukra nagyon értékesek lesznek, de hogyha ott bizalomvesztés van, sokkal jobban sérülnek. Nagyon sokszor kíséri őket depresszió, szorongáshoz zavarok, mert sokkal sérülékenyebbek lesznek. De lehetséges az is, hogy kiemelkedően jól teljesítenek az élet minden területén, túl teljesítenek erőn felül, és ez kíséri őket végig, és hogy ez miért baj, hát ez ugyanahhoz a feszültségszinthez, szorongásszinthez vezethet, amiben tartanak attól, hogy egyszer csak, mert ez nem tartható, tehát ezt nem lehet vinni egy életen keresztül, mindenki hibázik, és egyszer csak lehull ez az állarc, ez a félelem, ez mindig ott lesz velük. Szóval nagyon sokféle kimenetele lehet annak, hogy hogyan sérül az ő kicsényük, az ő gyerekkoruk, de az biztos, hogy minden választásukba, döntésükbe, párválasztásba, feladataikba, túlvállalásaikba ott lesz ez a jövőben.
Sokat foglalkoztam meg így az elmúlt években, azért sokszor beszélgettünk erről a témáról. Ami jellemző ugye ezekre a gyerekekre, az a hármas szabálynak lehetne mondani, hogy ne bízz, ne érezz, és ne beszélj, hogy nyilván a gyerekek ezt nem tudják kimondani, és lehet, hogy a környezetük, akár a pedagógusok észre sem veszik pont azért, amit megemlítettél, ez a túlteljesítés, hogy különböző megküzdési stratégiákat választanak, igen, különböző szerepeket vesznek fel, és lehet, hogy ez ki sem derül, a túlteljesítés mögött egy ilyen kompenzáció áll. Mi az, ami segíthet a felnőtteknek, a környezetnek észrevenni azt, hogy nagy baj van a családban?
Hát én hiszem, hogy ezt általában egyébként tudja a környezet. Ezer jele van, és biztos vagyok benne, hogy ebből az ezer jelből valami feltűnik. Azt mindenki számára biztos, hogy feltűnik, hogyha egy gyerek túl teljesít, de mondjuk a szülők soha nem jelennek meg az iskolában, nem követik az útját, nehezen elérhetőek, nem járnak szülői értekezletre, mert mondjuk egyéb feladatokra hivatkoznak, ha megjelennek, akkor rossz állapotban jelennek. Én azt hiszem, hogy egy pedagógus, aki éveken keresztül kíséri egy gyerek útját, az nem csak a deviáns működésű gyerekeket, akik lógnak iskolából és hiányoznak onnan gyakran, vagy elalszanak, vagy egyébként verekednek, vagy maguk is szerhasználat felé fordulnak mondjuk középiskolában, nem csak ezt fogják észlelni, ami konkrétan ott megjelenik az iskolában, hanem azt is, ami a háttérben van. Inkább én azt tapasztalom, hogy úgy gondolnak rá, hogy nincs rá hatásuk. Hogy ez az, amivel ők már nem tudnak mit csinálni, hogy ezt a családnak kell megoldani. Pedig gyakran elég lenne az, hogy a gyerek felé fordulunk, és hogyha ő elfogadja és megnyílik, és szabad neki beszélni, akkor elmondhatja a nehézségeit.
Szakmaiságon, a szakember voltatokon, hogyha egy picit túlnézünk, megosztható van személyes érintettségetek?
Hát én sokat szoktam beszélni arról, hogy én magam is szenvedélybeteg családban nőttem föl. Igen, nekem édesapám ivott, és ennek ellenére én a mai napig úgy kezdem, hogy de engem a édesanyám és édesapám is nagyon szeretett. És hogyha én megfigyelem ezt a mondatot, akkor mindig rá szoktam erre csodálkozni, hogy miért kell ezt nekem elmondani. Hát azért kell elmondani, hogy mindenki értse, hogy attól, hogy én ezt mondom, tehát már most, vagy még mindig fel kell mentenem őket, és meg kell nyugtatom mindenkit arról, hogy de hát minden rendben volt, ne aggódjatok. Minden rendben volt, otthon én kézbe tartottam mindent.
Látta ezt a környezeted?
Nem tudom.
Azért kanyarodtam vissza erre a kérdésre, hogy ezer apró jele lehet annak, hogy szenvedélybeteg van a családban.
Szerintem igen. Volt a környezetemben, volt olyan, aki látta és tudta ezt, de egyébként úgy voltak vele, hogy mivel édesanyám mindent megtesz, értem, ezért ez nem kiugró. Én a mai napig, amikor beszélek az én történetemről, szoktam olyan visszhangokat kapni, aki ismerte édesapámat, hogy de hát ebben semmi extra nincs, mert hogy abban az időben mindenki hívott. És hogy ez volt a normális, hogy nem értik, hogy mi ezzel az én bajom. Egyébként nem kell, hogy ők értsék, pont jó és pont elég az, hogy én elkezdtem megérteni a saját történetemet, és elkezdtem vele foglalkozni, hogy ezt a történetet én felül tudjam írni, és hogy a gyerekeimnek már valami másfajta működést próbáljak biztosítani.
Nekem nagyon nagy tanulópénz volt a börtön, a büntetés végrehajtásban. Rengeteg ilyen sorsot láttam, és rengeteg olyan családot láttam, aki akár szenvedélybetegség, akár a szülőbe börtönzése miatt nagyon-nagyon megcsúsztak, és nagyon megrázó volt olyan gyerekekkel beszélgetni, akik 18-20 éves korban át kellett, hogy vegyenek minden szülői szerepet mondjuk az édesanyja bebörtönzése miatt, és akkor nem volt elég a saját 6 hónapos kis babája, még a két kisugát is tűrött a gyám azért, hogy ne kerüljenek állami gondozásba, és együtt tudjon maradni a család, és nagyon megrázó volt mondjuk egy ilyen fiatal lányjal beszélni arról, hogy mit is jelent neki a bebörtönzés, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy azok a szociális szakemberek, vagy azok a BV szakemberek, akik szakértői adott esetben ennek a területnek, őket mennyire megérintette ez az egész. Egy teljesen más szempontból hallották azt a történetet, amivel a mindennapokban találkoztak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és minél inkább a napi közgondolkozás része legyen. A BV-ben én azt gondoltam, hogy mindenre integráció, minden azért van, hogy a fogvatartottakat hogyan lehet visszavezetni a társadalomba. Azt gondolom, ezeknél a problémáknál is minden egyes beszélgetés, minden egyes olyan téma, ami ezzel kapcsolatos, afelé terelget minket, hogy beszéljünk róla, hogy nyíltan fölmerjük vállalni ezeket a problémákat, és valamilyen módon segítséget nyújtsunk. Hogyha egy részeg embert látunk az utcán, akkor ez ne egy köznevetség tárgya, hanem egy picit gondoljuk túl, hogy esetleg őt otthon várják a gyerekei.
Fontos az, hogy beszéljünk erről, ezért is indult ez a kampány, Köttusa néven, szimbolikus jelentése van a sálnak is, meg a kötésnek is.
Hát igen, kössük össze Magyarországot. Maga az is egy gyönyörű szimbolika nekem, hogy ez párfordulás napján indult a Köttusa, pont azért, hogy ebben érjünk el egy változást, legyen ebben egy fordulat, és kezdjünk el erről beszélni azokról, akik a legcsendesebben kell, hogy elszenvedjék azt, ami a családon belül van. Én hiszem, hogy minden gyerek ugyanúgy van, mint én is, hogy nagyon szereti a szüleit, és szeretné őket a saját hőseinek látni, és hogy nagyon vigyáz erre a történetre. De hogyha ez kimondható lesz, és nem csak tragédiák és szégyen fogja övezni, hanem lehet arról beszélni, hogy mit éltünk meg egy ilyen helyzetben, akkor talán nem csak, hogy könnyebb lesz a sorstársaknak, hanem érthetővé válik a világ számára, meg a pedagógusok számára, meg az emberek számára, akik szembe jönnek az utcán, és nem egyértelmű lesz, hogy hát ez megtörtént, és akkor mi van, hanem így elgondolkodnak rajta, hogy hát biztos, hogy az ő környezetükben is él ilyen család.
Fontos, hogy beszéljünk róla, fontos a kampány, és az, hogy kössünk sálat, de önmagában attól, hogy sokan beállnak el mögé, a kezdeményezés mögé, és elkezdenek kötni, akár férfiak, akár nők, ha jól tudom, Attila, akkor te is ilyen módon is csatlakoztál ehhez a kampányhoz.
Volt ilyen próbálkozás.
Ez még önmagában nem jelent megoldást. Hogyan lehet ehhez a kampányhoz csatlakozni, és mi az, amire majd a befolyt összeget fordítani fogjátok?
Hát az adományos.hu oldalon keresztül, kifejezetten a Köttusa fülön belül, a Heves megyei nagykövetek is megtalálhatók, Attila, Tóth Robi kollégám és jó magam is, és a befolyt összeg az mindenképpen ezekben a családokban élő gyerekeknek az úgynevezett apa-anyapia csoportokra, és a velük kapcsolatos szakmai munkára fog fordítódni, és a szakmai munka alatt azt is szeretnénk, hogy szakemberképzések jöjjenek létre, ahol megértik azok a szakemberek, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy mi mindent tehetnek értük. Egyébként nagyon sok kis faluba indult el olyan, hogy közösségi kötés ennek a kampánynak az eredményeképpen. Nekem nagyon megható látni azt, hogy Ostoroson, Bélapátfalván, Noszfajon így elindultak ezek a közösségi kötések, ahol lehet erről is szó, de én inkább azt látom, hogy közösségek alakulnak ennek a fontos ügynek mentén, így aztán nagyon fontosak az adományok, és nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, de én nagyon szeretem, ahogy az emberek megmozdulnak erre az ügyre. Nagyon szeretem, hogy idős nappali ellátásban, ahogy kötnek az idősek mellett, nekem teljesen megható, hogy ők úgy döntenek, hogy mondjuk egy kávéhárával támogatnak minket. Nekem ezek ilyen csodák, tényleg mindennapi csodák, hihetetlen.
Kedves hallgatóink, a Köttusa kampány EGRI nagyköveteivel, Kohári Szilviával, az EGRI Főegyház megyei Karitász Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat intézményvezetőjével, valamint Juhász Attillával, az EGRI börtön korábbi parancsnokával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!